levettem a szájmaszkot, mert hogy itt állok az oltár mögött, és a szolgálóknak megengedtetik, hogy ne kelljen maszkot viselni. De nagyon örülök, hogy mindenki viseli a maszkot, és figyelünk arra, hogy azért a pandémia nem múlt el, és vigyázzunk egymásra. Ahogy megfogalmaztam a szűk gyülekezeti közösségben is, én ezt így tudom a fejemben racionalizálni, hogy ha eljövünk a közösségbe, és szeretnénk a többieket megóvni, akkor gondolkodjunk úgy, hogy én fertőzés hordozó vagyok. És én ezt nem akarom átadni senkinek. Én ezt haza akarom vinni. Tehát mindenki így viselkedjen, hogy bárhogy is érkezett ide, azt ne adja tovább. Mert ez a lényege a dolognak, hogyha én meg is vagyok fertőző, akkor azt én majd valahogy átélem, kezelem, de ne legyen fertőzés góc egy augusztus 20-ai csendes nap. Kicsit keserves az időnk, vagy keserves a helyzetünk, de azért nem adjuk föl, ezért is gondoltuk, hogy a 20-ai csendes napunkat is megtartjuk. Immár 28. alkalommal, olyan megdöbbentő ezzel úgy szembesülni, hogy Körmendi Tanyán 1993-ban meghirdettük a csendes napot, és összejöttek akkor az ország sok településéről. András, itt van előhely, bátran gyere előre. Nagyon sok helyről, akár Érdről, Nyáregyházáról jöttek a lelkészek vezetésével, és még akkor nem volt mobiltelefon elterjedve annyira, mint most. Mégis oda találtak az emberek Körmendi Tanyára, együtt lehettünk és átélték Istennek a szeretetét, amikor ott az ige megszólalt közöttünk. És hát óriási események voltak ott, hisz fiatalok jutottak hitre, indult el az életük, és hát a professzor úrral éppen beszéltünk a gyülekezet indulásáról itt Nyírtelken, hát az abból indult ki, hogy a kis gyülekezetecske itt a szomszédos közösségi házban tartotta a biblióráját és az Isten tiszteletét, és akkor valaki meghívott egy leányt erre a Körmendi Tanyai csendes napra, és amikor Iczés István megfogta a Bibliáját és meglengette, hogy ez az élet könyve, és aki az életet akarja, akkor ebből tudja meg, hogy tudja megélni. Nem így mondta, de az értelme valahogy ez volt. És ez a leány ott a fűzfa tövében szembesült azzal, hogy neki nincs új élete, és ő szeretne az Istennel kapcsolatba kerülni, szeretné Isten áldását tapasztalni, és oda jött hozzám, hogy de hát hogy lehet ez az enyém? Hát mondom, hogy hova mész Pista bácsihoz, akkor ő bővebben kifejti neked, hogy mit is gondolt ez alatt. És ez a leány ott a fűzfa tövében hitre jut. És amikor hitre jutott ez a leányzó, akkor nem bezárta magának, hogy de jó, nekem most már új életem van, hanem hazafelé évet már bement a barátnőjéhez, Henny itt vagy? Hennyhez, és mondta neki, hogy képzeld el, befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust. Hát az micsoda, hogy van az? Hát gyere el hónap az Isten tiszteletre. És akkor Henny jött az Isten tiszteletre másnap. És aztán persze hozták a szüleiket, meg a szomszédokat, és a gyülekezet így indult. Jó erre visszaemlékezni. Tehát ezek a csendes napok a gyülekezetet megtermékenyítő alkalmak lehettek, lettek, és így éljük azt meg most is. Reméljük, hogy Isten szent lelke ugyanígy ezen a csendes napon is működni fog. Kezdjük az alkalmunkat egy énekkel. A 341-es számú éneket énekeljük az énekes könyvből, amely így kezdődik, hogy Nagy Istenem, ha nézem a világot. Hát 341-es számú ének. Kivetítőn lehet majd látni énekes könyveket, most nem osztunk ebben a helyzetben, hogy kerüljük így is esetleg a vírus továbbadását. Tehát 341-es ének, Nagy Istenem, ha nézem a világot.
Thank you.
133. Zsoltárt olvasom. Ó, mi szép, s mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. Rendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, aki teremtetted ezt a csodás világot benne, bennünket, embereket is. És köszönjük, Urunk, hogy te társat is adtál mellénk. Áldjuk a nevedet a házasság öröméért, áldásáért, kegyelméért. Könyörgünk is azért, Urunk, hogy a te áldásod utolérhessen bennünket, hogy megáldhassd azt a közösséget, amivel elindítottad az emberiséget. És azt is köszönjük, Urunk, hogy a családi közösség mellett adtál nekünk gyülekezeti, Isten tiszteleti közösséget is. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket. Hálát adunk, Urunk, egyházunkért. Áld meg vezetőit, püspököket, felügyelőket, zsinati törvényhozókat, espereseket. Áld meg, Urunk, gyülekezeti lelkészeinket. Áld meg a presbitereket, azokat, akik szolgálatot vállalnak a gyülekezetek életében. Bármilyen szolgálat is legyen az, te áld meg őket, Urunk, és add nékik azt a világosságot, amely a te ösvényedet megmutatja. Engedd azon járni, Urunk, népedet, hogy áldásodat sokak tapasztalhassák ezen a világon. Tudjuk, Urunk, hogy nem magunkért küldtél el, hanem az elveszett világért. Add meg, hogy a szívünkön legyen mindig a szomszédunk, a kollégánk, a barátunk, családtagunk, aki elveszetten éli az életét, nélküled, a te világosságod, a te akaratod ismerete nélkül. Vezess úgy bennünket, Urunk, hogy minden szolgálatunk, minden cselekedetünk te rólad beszéljen, téged dicsőítsen, magasztaljon, és embereket élő hitre vezessen, hogy megtapasztalják, ki vagy te, és mit tettél értünk. Így köszönjük neked, Urunk, Krisztus Urunk váltságát, köszönjük azt a keresztet, amit értünk, állítattál bűneink bocsánatául. Köszönjük, Urunk, hogy így mehetünk mi ez a kereszthez, átadva mindazt, amit cipelünk, ami tönkreteszi, ami gátolja mi életünket. Add, hogy ez a csendes nap is ezt a célt szolgálhassa, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Hogy kinyíljon a szívünk a te igéd felé, hogy megismerjünk téged még inkább. Add meg, hogy bizonyságtevő közösség gyülekezet lehessünk, add a szívünkbe igédet, szánkat nyisd meg, Urunk, hogy hirdethessük azt. Köszönjük, Urunk, a körülményeket, a külső körülményeket is. Áldjuk a nevedet, hogy házunk lehet, hogy templomunk lehet, és ebben összejöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a vírus veszély ellenére is van lehetőség összejönnünk. De légy azokkal, akik nehéz helyzetben vannak, áld meg az orvosokat, gyógyítókat. Légy a betegekkel, a nehéz helyzetben lévőkkel. De légy azokkal is, akik az életük végén járnak, hogy még ott is, az utolsó pillanatban is beléd tudjanak kapaszkodni, és tudják hordozni a nehéz terheket. És légy az egész világunkkal, Urunk, a felbújdult világgal, te add azt a békességet, amely azt a békességet, amelyet emberi értelem föl se tud fogni, meg se tudunk igazából érteni, de belőled fakad, és te a legnagyobb zűrzavarban is meg tudod ezt adni. Úgy kérünk, Urunk, hogy ne szenvedjen ez a világ a békétlenségben, hisz te fölkínáltad és ajánlod ezt számunkra. Áld meg, Urunk, az énekeinket, imádságainkat, előadást, igehirdetést, az úrvacsoránkat. Légy velünk akkor, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk, közösséget élünk. Áld meg majd az asztalunkat is, Urunk, köszönjük, hogy van mit ennünk, lesz mit ennünk, és tudunk épülni testileg, lelkileg egyaránt. Amen. Énekeljük a 137-es számú énekünket, feljebb, emeljetek feljebb kezdetű éneket, 137-es ének az Eke énekes könyvből. Kedves testvérek, a mai csendes napunknak előadója, igehirdetője Korányi András, egyetemünknek tanára, professzora. Készülve a délelőtti előadásra énekeljük el a Jézus te égi szép kezdetű énekünket, 251-es ének az Eke énekes könyvben. 251-es énekkel készüljünk az előadás befogadására. Jézus te égi szép!
Jesus, te Jesus. nem egyszerű dolog szájmaszkban énekelni, engem eltompít általában, úgyhogy már mint a hangomat, úgyhogy remélem, hogy nem lesz belőle nagy baj, hogy rajtam volt eddig, de hát ezzel tartozunk most a helyzetnek. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hadd mondjam, hogy már régen láttam egy ilyen találkozást, és hálás vagyok az Úristennek, meg a lelkész testvéreknek, hogy eljöhettem ide, hiszen sok mindent hallottam már erről a friss és tényleg fiatalos gyülekezetről, és személyesen hadd mondjak annyit, hogy hát körülbelül egyidősek vagyunk a gyülekezettel, már mint ami a lelki dolgokat illeti, mert magam is ilyen hasonló módon számomra rendkívüli volt, ahogyan készültem lelkileg, hiszen egy olyan családból származom, ahol most kezdem felfedezni, hogy valahol olyan 100 évvel ezelőtt őrületesen nagy hitbeli tartalékok voltak. Egy kicsit ezen a nyáron most volt alkalmam utána járni, és hiszem azt, hogy a dédszüleimnek, ükszüleimnek és annak az ágnak és az imádságaiknak óriási jelentősége van abban, hogy én 16 évesen megkeresztelkedhettem, aztán utána teológiára kerültem, és tényleg egy ilyen személyes elhívásként élhetem meg a lelkészi, meg a tanári szolgálatot is az egyházban, a teológia környékén. Én mindezt miért kezdtem az egészet így? Hát augusztus 20-a van, és olyan tradicionalistának tűnik az egész, hogy hát akkor ilyenkor Szent Istvánról beszélünk, meg Árpádházról beszélünk, meg régmúltról beszélünk, de az lenne a célom, és remélem, hogy ez sikerül ez alatt, a fél óra alatt megtennem, hogy az a történet, ami Istvánnal, Lászlóval, Árpádházi Erzsébettel és a többiekkel történt, az felfrissüljön a számunkra. Tehát, hogy át tudjuk élni azt a jelen időben lezajló eseményt, ami a mi életünkre nézve tulajdonképpen mind a mai napig nagyon lényeges. És ne csak azokat a dolgokat ismételjük, amit a rádióban, úgyis ezért kár lett volna ide jönni és összegyülekezni egy csendes napra, hogyha tényleg csak a régi, tradicionális, történelmi dolgokat halljuk, hogy na ez volt, az volt, ez a politikai jelentősége, az az 1000 éves jelentősége, mert annak, ami a kereszténységükben történt, István számára, László király számára, Árpádházi Erzsébet számára, ez mind-mind személyes kérdés volt. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen napon elmerjük mondani. Hát a történet valahol nagyon messze kezdődik, de vágjunk bele rögtön ott, hogy egy 25-26 esztendős emberről beszélünk akkor, amikor István királyunk fejedelemmé lesz és elveszti az édesapját. Ritkán beszélünk arról, hogy azért persze rövidebb ideig éltek a középkorban, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki megérte a 40-45-öt, az már Matuzsálemnek számított, és különleges alkalom volt az, hogyha valaki az unokáinak a születését megérhette. Persze az élet nem is szól sokkal többről, mint hogy teljesítjük az életben maradáshoz szükséges feladatainkat, tehát megtermeljük az ennivalót, meg a jövő évi terméshez szükséges vetnivalót, és aztán utána 12-18 évesen már több gyermeknek adunk életet, körülbelül ugyanennyi időnk van, hogy fölneveljük őket a gyerek születéséig, a következő generáció érkezéséig, és vége. Tehát azért próbáljuk elképzelni azt a helyzetet, hogy mekkora hitbeli, Istenbe gyökerezett meggyőződés kellett sokaknak ahhoz, hogy ennyivel beérjük. Ezt nekünk 2000 után élő, elkényelmesedett, valljuk be, keleti-nyugati embereknek nagyon nehéz tudomásul venni, hogy évszázadokon keresztül az ember élet arról szól, hogy biztosítjuk és biztosítsuk egymás számára túlélést. És hogy ezen kívül számukra az Isten hit személyes kérdésé vált, az jelenti azt a tartalmat, azt a fontos üzenetet, ami miatt ma is beszélünk még róluk. 25-26 évesen nyilván már élemedett férfiként, hogy így mondjam, abban a korban, azért óriási kihívás volt elvállalni egy polgárháborúban lévő országnak az újra szervezését és vezetését. A családi viszonyokat Isten királynál úgy kell elképzelnünk, hogy nagyon apás lehetett. néhány olyan töredék van, amiből visszakövetkeztethetünk az ő családi életükre, amelyik egyáltalán nem volt könnyű élet. A családi viszonyokban azt kell tudni, hogy az édesanyja igen problémás személy volt. Arra következtethetünk a főjegyzésekből, hogy talán alkoholista volt hosszabb távon, és nagyon keményen az édesanyja. Van egy olyan főjegyzés erről, hogy férfi módra pattant föl a lóra, tehát ez körülbelül ugyanaz, mint most a 220-szal repeszteni a BMW-vel az N3-ason. Ugye, tehát, hogy egy ilyen nagyon vagány életet élt, de amikor bedühödött, akkor olyan dolgokra volt képes, hogy puszta kézzel agyonütötte az egyik szolgálót. Na most ez azért, és akkor följegyzik azt, hogy hát nem volt teljesen magánál. Tehát valamit sejthetünk, hogy ott a családi életben óriási terhek voltak. Nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy Erdélyben van egy óriási rokonság, és aztán Fehérvár környékén, és valahol fönn a mai Szlovákia, vagy hát Fölvidék területén, Nyitrában három olyan családi fészek, ahol biztonságban érezhetik magukat, de különben, ha kiteszik ebből a lábukat, akkor állandó halálos fenyegetésnek vannak kitéve. Nem is akárkiktől, a saját rokonaiktól. Tudjuk azt, hogy István királyra is első körben a saját nagybátyja vadászott, és hát ezek nem könnyű konfliktusok. Ehhez jön még egy olyan probléma, hogy Géza, az Istvánunk édesapja, nagyon nagy személyes meggyőződéssel kezdte plántálgatni az egyházat, a gyülekezeteket. Erről ritkán beszélünk, hogy Géza majdnem az egész ország területén már elismert vezető volt, a királyi cím még nem járt neki, mert nem kapta meg azokat a szükséges kellékeket, mint a korona, meg az országalma, meg a jogar, amiket aztán majd István meg fog kapni, de Géza kezdte ezt az egész munkát, és nála már azt tapasztaljuk, hogy gondoskodott arról, hogy a környezetében megérkezzenek például a keresztény tanítók. Na milyen érdekes dolog, ugye, hogy amikor a saját hittan tanításunkról beszélünk, akkor mindig arról beszélünk, hogy hú, hát ez így nehéz, úgy nehéz. Kevéssé gondolunk arra, hogy a magyarországi egyháznak, a kereszténységnek a gyökerei abból adódnak, hogy valaki személyesen annyira fontosnak tartotta a keresztény hitet, az Istentől kapott feladatát, hogy a saját pénzén tanítókat fogadjon, hogy az eljusson a távolabb lévők gyerekeihez is. Nagyon mai a történet. Aztán, mert hogy így kellene visszaszelídítenünk nekünk is, meg visszautat készíteni, és az Úristen így készíti a mai hitoktatáson keresztül az utat vissza, hát nem akárkinek, azoknak, akik körülöttünk a családunkban, vagy a környezetünkben semmi se tudnak az Isten útjáról. Aztán jön István király, aki egy nagyon nehéz feladatot kap, a családi életre hadd térjek még vissza, hogy egy engedelmes és hűséges feleséget kap, akinek egyetlen egy problémája van, hogy egy árva húgot nem tud magyarul. Hiszen német szegényként, hát jó háttérrel, erős politikai háttérrel segítik oda István mellé házastársnak, de valójában nehéz elképzelni azt, hogy hogy tudja az ember leélni az életét úgy, hogy az együtt töltött idő, vagy a házasság, az többnyire például a nyelvtanulásról szól. Persze úgy kell elképzelni, hogy István tudott latinul, nyilván Gizella is tudott latinul, tehát közvetítő nyelven tudtak egymással beszélni, de azért tudjuk, hogy a kapcsolatokban szívhez szólni nem egyszerű dolog. Megszületik a fiuk, a gyermekük, Imre, aki István király számára különösen drága kincs. Valószínűleg azért, mert ő az édesapja féltett gyermeke volt, egy problémás édesanyja mellett, és István ezt valahogy tovább álmodja Imrével kapcsolatban. Azt a fajta belső szeretetet, amivel István király Imréről próbál gondoskodni, minden lépését megtervezni, az arról árulkodik, hogy mélységesen mély szeretet volt közöttük. Tehát ennyit talán a magánéleti háttérről, aminélkül nem lehet elindulni. És ennek az alapja teljesen egyértelműen István királynak a kereszténységbe vetett mély meggyőződése és az élő Istennel való kapcsolata. Kritikaként szokták mondani, hogy milyen kereszténység volt és milyen egyház alapítás volt az, ahol ez háborúkon keresztül, meg csatákon, meg mindenféle összetűzéseken keresztül zajlott le. Bocsánat, hadd mondjam, hogy Koppánya nagybácsi volt az, aki fegyvert gyűjtött és fegyvereseket eresztett Istvánra. Tehát itt valami hasonlót kezdünk érezni, hogyha egy híradót megnézünk. Itt nem arról van szó, hogy békés, egyébként jó szándékú és üdvösségre érett emberek töltik a mindennapjaikat az alakuló Magyarországon, és akkor jön egy agresszív, elborult anyú keresztény uralkodó, aki mindenféle fegyverrel, meg erőszakkal addig akarja ütni őket, amíg az ország keresztényé nem lesz, hanem arról van szó, hogy ahol megjelenik az Isten igéje, ahol megjelenik az imádság, ahol megjelenik az egyház, ott ellenállást vált ki. És ez történik tulajdonképpen István király körül is. Fegyverrel támadnak a kereszténység ellen, fegyverrel mészárolják le az ige hirdetőket, ez ugye évtizedekig tart, nem sokkal István királyunk halála után Gellért püspököt, a nagy ige hirdetőt és egyházszervezőt, nemes egyszerűséggel lelökik a Gellért helyről, és úgy leli a halálát. Tehát valami hasonlót kell elképzelnünk, mint ami Nyugat-Európát, meg Európát, meg az Európai Uniót lassan kezdi betölteni. És megint nagyon közel érezzük magunkhoz a problémát. Testvérek, meddig tudjuk elkerülni a konfliktusokat? És tehát azzal a kérdéssel szembesül, hogy ha ő következetesen végig akarja vinni a hitéből és a meggyőződéséből fakadó feladatait, akkor az csatákkal fog járni. Két lehetőség van, vagy vállalom és végigviszem, vagy nem vállalom, és elbújok az egésszel, és jöjjenek a pogányok, és nyugodtan uralkodjon a káosz, és uralkodjon a régi pogány rend. Valami hasonló a mi dilemmánk is manapság. Meddig kell hátrálnunk? Meddig kell kompromisszumokat kötni? Meddig tér ki az európai kereszténység az elől, amikor nyilvánvalóan más életformát kőkeményen próbálnak rákényszeríteni? Ez sokféle lehet, még ott nem tartunk, hogy az iszlám életformát mindenkire rá akarják kényszeríteni, de nem vagyunk nagyon messze tőle. Ugye látjuk a nagyon-nagyon fölgyorsuló folyamatokat, de azt is láthatjuk, hogy azért van itt Európában is az a pogányság, amelyik egyre jobban rátelepszik arra, hogy a keresztények türelmével, jó indulatával, békesség keresésével próbáljon visszaélni. Számunkra is személyes kérdés lehet, nyilván nem fegyverrel, itt még azért nem tartunk, de nagyon kemény konfliktusok vállalásával, hogy meddig vagyunk hajlandók elmenni addig, abban, hogy mi hitből meggyőződve szeretnénk egy olyan környezetben élni, ahol az Istennek szerepe van, az igének mondani valója van, életek megfordulhatnak, ténylegesen lehetőség van közösségi újulásra, közös építkezésre, és amiről első érzése meg látása is tudjuk, hogy nem helyén való, azt ne legyen már kötelező követni, hanem hadd legyen egy olyan lehetőségünk, hogy nyíltan beszéljük arról, hogy mit adott nekünk Isten, és mire lenne képes velünk, hogyha minél nagyobb teret adnánk neki. István király esetében tehát azt szerettem volna kiemelni, és ez utódaira, különösen László királyra is ugyanígy érvényes, ők nem abban az értelemben hitünk példaképei, hogy elvonuljanak, és a személyes megtérésük történetét látjuk, hanem abban a hitünk példaképei, hogy amikor az embernek személyes hite van, és ezt az életében vállalja, az óhatatlanul konfliktusokkal jár, és nekünk is személyesen el kell döntenünk azt, hogy erre hogyan reagálunk. Mi a válasz? Beleállunk-e úgy, ahogy a nő beleállt? Azt mondja, hogy vállalja a konfliktust. Itt arról van szó, hogy István király nyugodtan ott maradhatott volna a csatamezőn. Itt arról van szó, hogy eljöhetett volna az a a beszorult politikai helyzet, amikor azt mondja, hogy hát most már meguntam az állandó küszködést az ellenszélben, csinál mindenki, amit akar, én pedig elvonulok valahova, és átadom a hatalmat azoknak, akik azt gondolják, hogy nálam jobban tudják csinálni. A keresztény elhivatásunkról szól ez a példa, és hadd szóljon ez, hogy akinek az Isten elhívást adott és hitet ad, annak biztos, hogy szolgálatot is ad, ezt nem kell mondanom ebben a közösségben, és akinek az Isten szolgálatot ad, az kénytelen tudomásul venni, hogy ellenszél is lesz. Kénytelen tudomásul venni, hogy a vereségbe a pogányság, a vereségbe a zűrzavar, a vereségbe a sátán sose fog nagyon egyszerűen beleegyezni és beletörődni. István királyunk tehát egy kicsit gyakorló keresztjén hívő emberként arra bátorít bennünket, hogy mi is érezzük azt, hogy tétje van annak, hát talán nem akkora európai politikai tétje, mint az ő döntésének, de mégiscsak óriási tétje van annak, hogy mi igent vagy nemet mondunk arra a feladatra, amit az Úristen ránk akar bízni. A második lépés, most ugrunk egyet a történelemben, László király, aki egészen különleges személy, hogy mit jelent Magyarországon a kereszténység, aminek magunk és gyümölcsei vagyunk, ezt nem is gondoljuk. Nagyon sokszor nem gondoljuk végig, hogy István királynak és a többieknek az imádságai mit jelentenek a mi számunkra. Hogy nem tudom, hogy ki szokott imádkozni így. Én szoktam, ezért bátran beszélek róla, sőt, lelkészként a gyülekezeti istentiszteti imádságban is gyakran emelem bele azt, hogy imádkozunk azokért a nemzedékekért is, akiket mi nem is fogunk látni. Az utódainkért, az unokáinkért, a dédunokáinkért, az ikunokáinkért nagy valószínűséggel nem is fogunk már velük így találkozni, de azért, mert minket az őseink imádságából annyi minden tart, segít, annyi áldást hoz ránk. Rengeteg gyülekezetnek nincsen egyszerűen a megmaradására, a föltámadására, az újjá alakulására más magyarázat, mondjuk a nácizmus meg a kommunizmus időszaka után, mint hogy milyen erős hitbeli alapot vetettek az elődök, és aztán erre mi hogyan tudunk válaszolni. Hát valami ilyesmit kellene éreznünk és látnunk az ő személyes meggyőződésük körül is. Nagyon szalad az idő, úgyhogy most gyorsan váltanék egy másik irányba. Eltelik az országalapítás és az egyházalapítás után körülbelül 200 esztendő, és az Árpádházi családban beérik a hitnek egy másik fajta gyümölcse. Ezek pedig az Árpádházi királylányok. Ez nagyon modernül hat, mert ugye arról beszélünk, hogy a középkorban a nőknek nem volt igazából szerepe, hogy csak a 20. század teszi lehetővé azt, hogy a nők is beleszóljanak a dolgokba. Hát azért voltak kivételek. Azt hozzá kell tennünk, hogy az Árpádház különleges dolgokat mutatott a történelemnek, például a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Ugye a középkorban, hogyha valakinek bármilyen testileg látható, vagy egyébként érezhető szellemi fogyatékossága volt, azokat alkalmatlannak tartották, nem csak az uralkodásra, de bármiféle közéleti szerepvállalásra is. Nagyon érdekes látni azt, hogy az Árpádháznak két olyan uralkodója is van, ahol valaki testi fogyatékkal él, az egyik a legnagyobb királyaink közé tartozik, Kálmán király, aki István után 100 évvel Sántaként, ugye ő főjegyzeten Sánta volt, mégis Magyarország egyik legerősebb uralkodója volt. Ő volt az, aki befejezi az állam és az egyház alapítás 100 éves munkáját. A másik királyunk Béla volt, második Béla, aki vak volt, hát nem teljesen beleszületetten, hanem ugye a politika következtében vakították meg. És őt is a magyarországi viszonyok között engedték uralkodni, ez Nyugat-Európában nem lett volna lehetséges egyébként, ez teljesen világos. Tehát nekünk van egy ilyen fajta hogy mondjam, mindig valami külön utas dolgunk Magyarországon, itt a perifériákon, a nagy nyugati elképzelésekhez képest, ez nem mindig rossz. Ezt is szeretném aláhúzni, hogy vannak olyan dolgok, amiket tényleg a nyugattól tanultunk el, és jó dolgok, van egy csomó olyan dolog, amit a nyugattól tanultunk el, és bár sose tettük volna, és van egy csomó olyan dolog, ami a miénk, és semmivel nem rosszabb, mint ha bárhol máshogy élnénk ezen a kontinensen, vagy bárhol máshogy élnénk más családban, vagy más közegben, mint a világon bárhol. Hát így jutnak szóhoz körülbelül 10-12-en, és ezt szeretném nagyon kiemelni, 10-12 harcedzett árpádházi királylány, akik elkerülnek Európa különböző területeire, mert hiszen ők azért keresettek voltak, Magyarország a középkorban meglehetősen jól menő királyságnak számított, tehát meg erősen volt anyagilag, de nem is az anyagi biztonsága volt Magyarországnak a legfontosabb, hanem az élelmiszer biztonsága. Gyakorlatilag az egész kontinensen a magyar területeket, tehát a Kárpát-medencét tartották az egyik legnagyobb Isten áldásának. Van is egy ilyen, amikor Németországból az 1200-as években vonultak át, az 1100-as évek második felében vonultak át a német keresztes lovagok a Szentföld felé, akkor volt egy német püspök, aki kísérte a kereszteseket és följegyzéseket készített az utazásról, és a magyarországi átutazásra egy olyan bejegyzést találunk, hogy csodálatos terület, az Isten áldása van rajta, gyakorlatilag az éhínség nagyon-nagyon ritka, termékeny földek, halban gazdag vizek, vadban gazdag erdők, és így tovább, és aztán egy utolsó megjegyzés, nem is lehet érteni, hogy az Úristen hova tette az eszét, amikor egy ilyen villogószemű, álhatatlan és semmire való népnek adta ezt a csodát, és ezt az áldást, mint a magyarok. Ugye, tehát, hogy a Magyarországon élők, mondjuk így összefoglalóan, mert hát azért az az időszak is sok-sok népességből álló közösség volt itt a Kárpát-medencében. Hát valami hasonlókat, hogyha valaki kinyitja a német médiát, akkor ma is lehet olvasni rólunk, meg hallani bőségesen. Tehát vannak ilyen régi, el nem varrott szálak és csatáink, de azt azért nagyon nehéz letagadni, hogy az egész középkorban talán nem volt hitben olyan termékeny uralkodói család, mint az árpádháziak, pontosan ezen keresztül a 10-12 királylányon keresztül. Egész csodálatos dolog, hogy mit jelent az, amit ők szétvittek a világban, és ez a személyes Krisztus követésről szól. Talán furcsának tűnik, hogy a középkorban is erről beszélünk, de hát ezt értenünk kell, hogy az Úristennek mindig volt népe a világ történelemben, és mindenütt lehetett élőhitű gyülekezet itt a középkorban is, miért ne, a reformáció előtt is, miért ne. A reformációban ugyanazt ünnepeljük, mint itt ezzel a témával kapcsolatban, hogy az ige szárnyra kell, és átformálja az életeket. A 10-12 árpádházi királylány közül talán a legismertebb Árpádházi Erzsébet. Róla azt érdemes tudni, hogy ugye most a Puskás öcséről szóló musicalnek a bemutatójára készülnek, talán meg is volt a napokban, vagy meg lesz a közeli napokban. Amikor Erzsébetről beszélek, akkor sokszor emlegetem azt, hogy ahogyan azt szokás mondani, hogy az elmúlt 50 évből a magyarokat Puskás öcséről ismeri mindenki a világban, ez a megelőző 600 évben körülbelül Árpádházi Erzsébettel volt ugyanígy. Tehát valami olyan mély nyomot hagyott Európában, hogyha a magyarokról valaki jót akart mondani, akkor a legbiztosabb volt, hogy hozzányúl. Mert mi történt vele? Ugye az történik vele, hogy az egész élete nem több, mint 24 esztendő. 24 év alatt át tudta formálni Európának a gondolkodását a Jézus Krisztushoz való viszonyról. Hogyan történik ez? Úgyhogy számára ott a nagy politikai elitben személyes kérdéssé válik, hogy utánozni kezdje azt, amit Jézus Krisztus prédikált. Megint csak arról van szó, hogy személyes küldetésnek veszi, hogy kereszténynek nem csak látszani kell, vagy nem csak, hogy mondjam, hivatalos királyi propaganda szerint rólam festik az ideális keresztény képet, akár olyan vagyok, akár nem, mert kimeri megkérdőjelezni, hogy a királylánya tényleg olyan igazi keresztény-e, hanem személyes ügyem az, hogy Krisztus élete, Krisztus prédikációja láthatóvá váljon rajtam. És akkor elkezdjük azokat a történeteket hallani, hogy hogyan segít már kezdettől fogva a szegényeken, hogy hogyan próbál ilyen oltalom gondozó központokat, talán ilyen, így kell elképzelni, nincsenek igazi kórházak természetesen a középkorban, hanem ilyen gondozó központok vannak, ahol a hajléktalanok bejönnek, a betegek bejönnek, minden keveredik mindennel, katasztrofális állapotok vannak természetesen, hogyha mai higiénét nézzük, hát szájmaszkról természetesen szó sincs, meg fertőtlenítőszerről, és mégis arról van szó, hogy sokaknak ez az egyetlen remény. Nagyon fontos látnunk azonban, hogy Erzsébet nem olyan értelemben akar jót tenni, hogy akkor Krisztus mindenkivel azt mondja, hogy tegyünk jót, és akkor személytelenül mindenkinek kiosztom a csomagolt ételt, meg kiosztom a palackozott vizet, aztán utána mondok hozzá még talán két szót. Ugye a migráció 2015-ös átvonulásakor is nekem az volt a legmegdöbbentőbb dolog, amikor útközben mondjuk Magyarországon az átvonulóknak vizet osztottak, és aztán utána elkezdték, még az egyházunkban is lehetett ilyet hallani, hogy nem szabad hozzátenni egy olyan mondatot, hogy ezt Jézus nevében teszem veled. Ez nonsens, ilyen nincs, ez nem lehet. Ugye? Tehát, mert miről van szó? Az a palackvíz azt a szeretetet fejezi ki, és azt a gondoskodást, amit én sokkal nagyobban Jézus Krisztustól kaptam. Én azért tudok adni neked valamit, akár méltó vagy rá egyébként, akár nem sokszor, ugye ezt is érezzük, meg tudjuk, mert én sokkal többet kaptam. És Erzsébet pontosan ezt éli meg a saját korában, a maga tizenéves, nagyon-nagyon-nagyon problémás tini viselkedésével, nyugodtan mondhatjuk, hogy nem volt egyszerű tinédzser Árpádházi Erzsébet, és a férjének nagyon nagy türelemre és szerítségre volt szüksége ahhoz, meg a kölcsönös szerelemre, hogy egymásra jussanak valamire. De az egész élete valójában arról szól, hogy hogyan lehet utat találni arra, hogy valaki fölismerje bennem, a mozdulataimon keresztül a többet. Hogy ne engem ismerjen föl, hanem a Krisztust ismerje föl. Ennek két alapvető követelménye van, és ezt szeretném most itt kiemelni. Az egyik dolog az, ami följegyeznek róla, hogy amikor templomba ment, akkor rendszeresen a nagy állami bevonulás után, ez ugye Türingiában volt, ő volt élet és halál urának, a türingiai hercegnek a felesége, tehát természetesen ilyen nagy állami bevonulások voltak a templomban az első sorban, és azt jegyzik föl, hogy amikor Erzsébet megérkezett az oltárra, akkor mindig fogta a koronáját és letette maga mellé. És aztán hát a korabeli protokollosok ezen teljesen kiborultak, hogy ilyet nem lehet csinálni, ez egy állami reprezentáciát, hogy képzelni. És akkor Erzsébet csak annyit mondott, hogy ott, ahol az én uram tövis koronát visel, nem fogom a drága arany koronát viselni. Ugye ez azért egy nagyon komoly üzenet. Tehát, hogy valaki tudja a helyét, tudja azt, hogy mit jelent az alázat, tudja azt, hogy Jézus Krisztus az élet és halál ura, Jézus Krisztus a reménység ura. Nem én fogom megoldani a dolgokat. Nem én nagy képüsködöm egy mikrofonnál arról, hogy én aztán majd innen a hatalom erejéből, meg a fejemen viselt aranyból, majd mindent meg fogok oldani. Hanem ismernem kell azt, hogy Jézus Krisztus talán még egy arany nélküli fejet jobban tud használni, mint azokat, akik állandóan fölcicomázzák magukat és tüntetnek a pénzükkel, a hatalmukkal, az erejükkel. Mert Isten nincsen ezekhez kötve. És ez a tapasztalat azért egy nagyon erős bizonyságtétel, személyes bizonyságtétel. A másik példa, amit szerettem volna vele kapcsolatban említeni, az egy az ő személyes hitéletére vonatkozó mozzanat, amikor viszonylag korán megözvegyült, 20 éves korában három gyerekes édesanyaként, lényegében a politikai elit kiüldözte őt a lakóhelyéről, kiüldözte mindenhonnan, nyomorultá és szegényé tette, és annyiban sikerült kiegyezni, hogy a megmaradt üzvegyi pénzéből sikerült vásárolni egy félreeső kisvárosban a folyóparton, mert ugye nyilván kórházat nem lehetett, vagy ispotályt alapítani csak folyóparton, ez a higiéniás szabályoknak így felelt meg akkor, hogy a város végében, a folyás irány legvégén lehet csak ilyesmi, hogy a város nem érgezze meg, ugye a városi vizeket nem érgezze meg az, ami egy ispotály mondjuk belekerül a folyóvizekbe. Tehát egy ilyen városfalon kívül eső folyóvíz áztatta telken fölépíthetett egy kis kórházat magának, egy kis ispotályt magának, és följegyzik azt, hogy nem csak ott, hanem onnantól kezdve a környező erdőkben vannak ilyen Erzsébet kövek. Én magam is jártam ezekben az erdőkben, láttam is egy ilyen Erzsébet kőként számon tartott sziklát, ilyen kivált kis edények ezek tulajdonképpen a tányérok, és azt mondják, hogy Erzsébet naponta egy-másfél órát sétált ezekben az erdőkben, és minden ilyen helyre letett valamennyi mennyiségű élelmiszert azoknak, akik a környéken élnek. Ez még ugyanannak a folytatása, amit mondtam, de följegyzik azt is, és szerintem ez egy nagyon jellegzetes dolog, hogy közben imádkozott, nem is akármit, és nem is akárhogyan, a mi atyánkot imádkozta, és följegyzik azt is, hogy ez alatt az egy és másfél óra alatt egyszer imádkozta el a mi atyánkat. Ami szerintem nagyon-nagyon sokat mond nekünk, hiszen tudjuk, hogy a liturgiákban, meg az istentiszteleteken, meg a mindenféle szent áhítatokon ledaráljuk a mi atyánkot. Nem érezzük hát igazán, hogy ez mit jelent. A személyes életnek és a személyes hitnek, az Istennel való beszélgetésnek egy nagyon-nagyon-nagyon erős jelzése az Erzsébet életében, hogy neki volt egy órája arra, hogy az imádságot egyszer végig tudja mondani, végig tudja gondolni, végig tudja beszélgetni az Istennel. És hát hadd jegyezzem meg, hogy talán a mi mindennapjaink is egy kicsit másképpen néznének ki, hogyha, hát ne legyünk maximalisták, hogy napi egy órát szálljunk rá egy mi atyánk elmondására. Na de azért legalább azt a két percet szálljunk már rá, hogy legalább egyszer elmondjuk, vagy legalább azt a fél órát, és előbb-utóbb meg fog állítani bennünket. Hát ezt szerettem volna mindenképpen itt az ünnep alkalmával talán egy fél órába belesűríteni, aminek a személyes üzenete mindenképpen az, hogy el kell hinni magunkról, el kell fogadni az Úristen kezéből azt, hogy ahogyan egy évezreddel vagy 800 évvel ezelőtt személyes életeket megszólítva és felhasználva maradandó nyomot tudott hagyni maga után, a reménység jeleit tudta letenni a világba ezeknek az embereknek a környezetében, de még úgy, hogy máig elér hozzánk, el kellene hinni magunkról, hogy az Istennek ugyanez a szándéka velünk. Ez most már egy kicsit prédikáció, nem is előadás, vagy egy ilyen állítatos kifuttatás. Nehéz elképzelni azt, hogy az Isten szemszögéből nézve egy 21. századi Magyarországnak, egy 21. századi magyarországi családnak lehet ugyanaz a küldetése, a küldetés elvállalásától a személyes elmélyedésig, ami mondjuk 1000 vagy 800 évvel ezelőtt is érvényes volt. Jó lenne egy olyan nemzedékként az Isten kezéből tovább vinni az ügyet, ahol érezhetjük azt, hogy vagy azzal hittel élhetünk legalább, hogy áldást jelentünk a következő, utánunk jövő nemzedékeknek. És én ehhez kívánom tényleg Isten áldását mindenkinek, aki a formális ünnepnapon, augusztus 20-án egy csendes napot választott, mert ez az Istennek a megerősítő üzenete, nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül van Istenünk, nem véletlenül van személyes hitünk, és nem véletlenül vannak olyan feladataink, amikben az Isten tovább akarja vinni azt az áldást, amit eddig is el tudott kezdeni, és megtalálta hozzá az embereket. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen az előadást! Énekeljünk egy éneket, Új Szövetséged elfogadó kezdető éneket énekeljük, 398-as ének az énekes könyvünkből. 398-as.
kereszténység valóban azt jelenti, hogy az ember elengedi azt, ami neki járna, vagy ami joga. Árpádházi Szent Erzsébet ezt mutatta nekünk. Én egy király személlyel találkoztam életemben személyesen, a norvég királlyal, mikor egy püspököt szenteltünk, és a testvér gyülekezetet látogattuk meg mellesleg, és valakivel összetévesztettek engem, és fölültettek az oltártérbe, a püspökök közzé. Nem tudom, mit gondoltak rólam a protokoll szervezők, de a lényeg az, hogy a királynak ott volt a trónja az oltártérben, de nem odaült a király, hanem az első sorba. És amikor vége volt a püspök nő szentelésének, akkor a lelkész ikar kivonult, és a király fölállt. És amikor én mentem ki, akkor a király megtisztelt engem, mint az Isten emberét, nem Györfi Mihályt, mint Isten emberét, hogy fölállt. Valahol ez zengett vissza abból, hogy levette Erzsébet a koronáját, és azt mondta, hogy Isten színe előtt az én uram, aki vállalta értem a tövis koronát, akkor én nem viselhetem az egyébként jogosan nekem kijáró koronámat, tisztességemet, hanem én ezt leadom. És nagyon sokszor tapasztalja meg ezt az ember, amikor megy bizonyságot tenni, hogy sokszor le kell adni a biztonságából, le kell adni a kényelméből, le kell adni a tisztességéből is akár, fölvállalva azt, hogy oda megy a másikhoz, és bizonyságot tesz. És lehet, hogy nem fogadják, lehet, hogy kirúgják, lehet, hogy elutasítják, lehet, hogy megbántják, de az ember nem sértődik meg, nem bántódik meg, mert egyébként a koronát azt levette a fejéről, és odaadta az életét Krisztusnak, ahogy énekeltük is az énekben. Rövid szünetünk lesz, most lehet egy kávét fogyasztani. Általában nagy zsibongás szokott lenni ott a bejáratnál, amikor kávéfogyasztás van, általában a csendes napjainkon, de most a pandémiára való tekintettel kérném azt, hogy ha megkapták a testvérek a kávét, akkor sétáljanak ki, de hál' Istennek tegnapi esős idő után verőfényes napsütésünk van. Ott az előtérben, a templom előterében is, illetve hátra lehet jönni ide, lócákat tettünk ide az árnyékos helyre, sátor alá is, a platánfa alá is. Látják a testvérek, ha kinéznek itt az ablakon, hogy egy narancssárga madzag szalad végig a terasz szélén. Védendő az alatt a mellette lévő császárfa palántákat. Ezek a palánták, most látják a testvérek, hogy ilyen 20-30 centi magasak, de ott van kint egy fa, a platánfa mögött, az a császárfa, az 6 éves fa, óriási terebélyes fává nőtt. Amikor a Judit lányomat szenteltük lelkészé, akkor indult az a fa az útjára. Nem azért ültettem, mert hogy a lányom lelkész lett, hanem egyébként a kettő összejött valahogy. És 6 év alatt ekkorára nőtt az a fa. És most, hogy volt ez a vírus által leblokkolt időszak, vettünk a császárfa magjából. És képzeljék a testvérek, hogy ez kisebb, mint a mustármag. A császárfának a magja, az egy olyan pici mag, kisebb, mint a mák. És ebből a magból ezek a palánták fölcseperedtek itt pár hónap alatt, és 6 év múlva, ha megőrizzük őket, akkor a fávás erdül. Tehát amikor a hitre példaként hozza az Úr, hogy akinek mustármagnyi hite van, és az a mustár az, hogyha megnő, akkor madarak tudnak a fán tábort verni. Valahogy így kell tekintenünk arra, amit az Isten a szívünkbe helyez, hogy apró pici magból óriásivá fejlődhet ki az életünkben. De most a császárfákat védjük, tehát van ott egy kiárat, azon ki lehet menni, ne lépjünk át ezen a madzagon, ne akarjuk most ott azt a teret használni. Bátran lehet hátra kimenni, szétnézni. Az ebédnek a készülését is meg lehet nézni, hogy előre haladtak-e már a mesterek, biztos-e az ebédünk. Lehet velük beszélgetni is. Ők egyébként már 5 órakor itt voltak. 5 órakor jöttek, nyásra húzták a disznót, és elkezdték a tüzet rakni. Szépen, most már talán a csontváz látszik, én nem látok oda, de most már csak a csontváz látszik, és a pecsenye már sül az alsó tányérokban. Tehát akkor azt kérném a testvérektől, hogy szépen sorba a kávé az oda lehet fáradni, ott a bejáratnál osztják. Aki nem akar kávézni, az hátra sétálhat, de aki megkapta a kávéját, is menjen ki. És körülbelül 15 perc múlva találkozunk, az azt jelenti, hogy most 11 óra 10, és akkor 25-kor folytassuk itt a délelőttünket. Bizonyságtételre van lehetőség, akinek személyes bizonyságtétele van, kérem jelezze a szünetben, de vannak csoportok, akik készültek és szeretnének szolgálni a testvérek felé. Itt van közöttünk egy messziről érkezett csapat, az én szülőföldemről, tudják a testvérek, én karcagi származású vagyok, ezek a legények meg Kenderesről jöttek. Kenderesről jöttek, és itt szeretnének közöttünk egy szolgálattal előállni. Tehát fogyasszuk a kávét, utána pedig jöjjünk vissza, és hallgassuk meg a csoportok szolgálatát.